Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 201. éneket, a régi énekeskönyvben a 166. az első versét, Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk, kegyelmeddel minket segíj, az egyigazságra vezérni. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a megkezdett dicséret további verseit énekelve, a 201. dicséret, a régi énekeskönyv szerint a 166. második versétől énekeljük végig. Nyisd meg szánkat hálaadásra! Nyisd meg szánkat hálaadásra, kiszi szívünk buzgóságra, hitünk sértelmünk neveljed, neved velünk ismertessed. Míg leneklünk mennyékben, szent, szent, szent az erős Isten, és szélről szélre láthatunk a fényességben vigadunk. Hallgassátok meg, hogy hogyan adta nekünk a keresztség szentségét Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből. Jézus a tanítványokhoz lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, aki gyermeket kap, az megajándékozottnak érezheti magát. Nekem, mint apának is ez volt az érzésem mindannyiszor, amikor gyermekem lett, fölsírt ott a kórházban. Megtelt a szívem azzal az érzéssel, hogy milyen nagy csoda is ez, amit kaptam, hogy egy új, piciny élet van rám bízva, akinek a kibontakozása sánál segítkezhetek évtizedekig. Ha megajándékozottnak tekintjük magunkat, akkor megváltozik az életünk, és minden nap örömteli lesz. És az is egy fontos változás, hogy A nehézségekben is ez az öröm megújulhat. Mert egy gyermekkel van sok feladat, sok gond, de amikor ezek jönnek, akkor is arra gondolhatunk, hogy milyen csodálatos érzés az Istentől megajándékozottnak lenni, és ő bízta ránk az életét. És ezzel mi hívők valamennyien így vagyunk a saját életünkre nézve is. Az ember általában ajándékba kapja az életét, csak nem tud róla, nem veszi tudomásul, nem veszi figyelembe, és sokszor zúgolódik, elégedetlenkedik, hogy mi minden nem kap meg az élettől, milyen kevés figyelmet szentelnek neki, milyen kevés fizetést adnak neki, és így tovább. De a hívő ember abban különbözik a többitől, hogy tudja, hogy ajándékba kapta az életét. Azért tudja, mert ő másodszor is megkapta ajándékba, amikor az Isten kegyelme rátalált. Amikor megértette, hogy sok mindent elrontok, nem úgy élek, ahogy szeretnék, de a mindenható Isten így fogad el, és a megváltásomra áldozta önmagát. És a hívő ember, aki így kétszeresen ajándékba kapja az életét, vissza tud emlékezni erre újra meg újra, és ebből tud élni. És a gyermeknevelésre is érvényes ez, és minden nehézségre érvényes ez, hogy újra meg újra eszembe jut, hogy az Isten milyen kegyelmes hozzám, mennyire megajándékozott a szeretetével, bűnbocsánatával, és én ezért örömmel és hálás szívvel élhetem a mindennapjaimat. És tőle várhatom a segítséget és útmutatást napról napra. Így legyen ez a ti családi életetekben, gyermeknevelésetekben is. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy tegyetek vallást hitetekről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék. Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezeti tagjainkat kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, mert te ajándékozó Úr vagy. Bocsásd meg sok-sok elégedetlenségünket. Könyörülj rajtunk, hogy ajándékodnak tudjunk fogadni mindent ebben az életben. Köszönjük drága ajándékodat, az emberi életet, ennek a kisfiúnak az életét is. És köszönjük, hogy ott voltál az édesanyával a szülés nehéz időszakában. És köszönjük, hogy ott leszel mindannyiunkkal a nevelésben is. Köszönjük, hogy tőled kapunk megújuló szeretetet, türelmet, békességet. Kérünk téged, légy velünk, amikor a következő nemzedék életét formáljuk. Amen. Zalán, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára, a 134. Zsoltárunk harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Kérem a kedves keresztelő családot, foglaljanak helyet a padokban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Soltiné Mihali Irén, 65 évesen elhunyt testvérünktől. Isten szent lelkének vigasztalását kérjük férje, gyermekei, unokái, a rokonok, ismerősök számára. A mai istentiszteleten megkereszteltük Horváth Krisztián és Szűcs Tímea Zalán Lajos nevű gyermekét. Isten szent lelke segítse a családokat, a családot a keresztény nevelésben. Megkezdődött a serdülőkorú a konfirmációra készítése, az alkalmak pénteken délután 4 órától vannak, szeretettel várjuk a jelentkező fiatalokat. Péntekenként 10:30-től várjuk a kisgyermekes anyukákat, gyermekeikkel együtt baba-mama körre, az emeleti baba játszószobánkba. Hálásak vagyunk a tegnapi napon, a női csendes napért. Jó alkalom volt, szólt Isten igéje. Hisszük, hogy munkálkodik a nőtestvérek szívében, és köszönjük mindazoknak a munkáját, fáradtságát, akik ehhez a naphoz bármit hozzátettek. Jövő vasárnap, advent első vasárnapja lesz, úrvacsorás istentiszteltünk lesz, és ezen a vasárnapon istentiszteltünkön zenével szolgálnak az Egressy Béni Református Iskola tanárai, fogadjuk őket szeretettel. Iratterjesztésünkben kapható a Zsinat által kiadott új énekeskönyv, és hitmélyítő iratainkat is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Most énekeljük a 845. énekünket, amely a Barna könyvben a 786. Tehát énekeljük a 845. éneket, Tégy Uram engem áldássá. Ja, még maradok, jó. Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom, tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz ajkamról, zengjen az új ének. Tégy Uram engem áldássá, oly sok a bús lélek. Hallgassuk meg Isten igéjét, Mózes második könyve 15. fejezetéből, a 22-től 27. versig. Ezután útnak indította Mózes Izraelt a Vörös-tengertől, és Súr pusztája felé vonultak. Már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, de a márái vizet nem tudták meginni, mert keserű volt. Ezért is nevezték el azt a helyet Márának. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta, mit igyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Azt beledobta a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott az Úr rendelkezést és törvényt a népnek, és ott tette próbára őket. Ezt mondta, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek lát, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. Azután elérkeztek Élimbe. 12 forrás volt ott, és 70 pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett. Isten áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak a fülünkkel halljuk a mai napon sem, hanem befogadhassuk és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezért imádkozzunk most, helyünkről fölkelve. Áldunk Istenünk, hogy Te vagy a mi gyógyítónk. Megvalljuk neked, hogy elsősorban a gondolataink, a lelkünk az, amelyik gyógyulásra szorul. Látod, mennyire össze tud kuszálódni. Mennyire vagyunk tele sokszor félelmekkel, megbántottsággal, olyan dolgokkal, amik sötétté teszik, összekeverik a mi belső világunkat. Köszönjük, hogy most itt előtted kiengedhetünk. Köszönjük, hogy előtted mindezt megvallhatjuk és kiönthetjük elédbe. Sokszor annyira elégedetlenek tudunk lenni ezzel a világgal, a körülöttünk élőkkel és talán saját magunkkal is. Kérünk, hogy te gyógyíts meg minket igéd szavával. Te adj nekünk békességet, veled való harmóniát. A te szent lelked munkálkodjon bennünk. Kérünk különösen gyászoló testvéreinkért, az ő szívüket is gyógyítsa a te lelked. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Amen. Készüljünk az igehirdetésre az 591. dicséret éneklésével, régi énekeskönyvünkben, ez a 390. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.
Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk, az Úr a mi holtalmunk, az ős ellenség. Oh. megszégyenül kibántja. Velünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik, mit érez ő neki, miénk a menny örökre.
Kedves testvéreim, Isten ígéjét olvasom János evangéliumának 15. részéből, a 9. verstől a 12. versig. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Lecióként felolvasott igeszakaszunk így kezdődött, ezután útnak indította Mózes Izraelt a vörös tengertől. Ezután. Milyen hangsúlyos ez a szó. Fontos tudnunk azt, hogy azonban mire is utal. Mi is ennek a márában történt eseményeknek az előzménye. Hogyha néhány igeverssel előrébb lapozunk, akkor láthatjuk, hogy itt egy győzelmi énekről olvasunk. Győzelmi ének pedig így hangzik: énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Ezt az igerészt, ezt a nagyon rövid kis igerészt úgy is ismerjük, hogy Miriam éneke. Miriam Mózesnek és Áronnak volt a nővére, és ezt az éneket akkor énekelte, amikor átkeltek a ketté vált vörös tengeren, és mindezt hálából tette Istennek, hogy megszabadította őket. És ez csak egy apró érdekesség, hogy az egész Szentírásunknak ez a kis része a legrégebbi lelet, amit eddig találtak, ez a Miriamnak az éneke. Tehát ez a felolvasott részt, ezt a pusztai vándorlást azt követte meg, hogy Izrael népe éppen ünnepelt. Táncoltak, énekeltek, doboltak, és mindezt azért, mert Isten megszabadította őket a fáraó hatalmából. És természetes, hogy ilyen jó kedvük volt, hiszen hiába volt az, hogy a fáraónak nagy serege volt, hiába volt az, hogy a 10. csapás után nagyon bosszú szomjas volt az izraeli néppel szemben, hiába mentek utánuk harci kocsikkal, Isten megmutatta, hogy hatalmasabb volt tőlük, és a fáraó serege előtt összezárult a ketté vált vörös tenger. Meghalt az ellenség, eltörlődött, és Izrael népe gondolhatta azt, hogy innentől már csak minden jobb lehet. Innentől már semmi rossz nem érhet bennünket, mert ilyen hatalmas Istenünk van, aki mindentől megvéd bennünket. Ezért énekeltek hát, ezért újjongtak hát. De ha egy picit jobban belegondolunk, akkor tudjuk, hogy a keresztények élete nem csak játék és mese, mondhatjuk így is. Tehát jó dolog örülni, jó dolog vigadni, viszont tudjuk jó, hogy kereszténység, Krisztus követése az nem csak erről szól. Vannak nagyon nehéz pillanatok is ezen az úton. Tehát a nép ünneplése elmúlt. Mi következik ezután? Hogyan alakul Istennek, a szabadítónak és a népnek a kapcsolata? Milyen kezdeti nehézségekkel találkozott a nép a pusztai vándorlás első pillanataiban? Ezekre a kérdésekre keressük mai vasárnap a választ. Nézzük is meg, hogy mi is volt ez a nehézség, az, amely felütötte a fejét a nép körében, és mit is okozott köztük. A nép a vöröstengeri események után valószínűleg nagy lendülettel vetette bele magát a pusztai vándorlásba. Pusztában, a sivatagban mentek, ahol nagy meleg volt. De azért volt nagy lendületük, mert nagyon jó kedvük volt. Megszabadította őket Isten a fogságból, átéltek egy csodát, vagy többet is, és együtt voltak. Minden okuk megvolt arra, hogy lelkesen menjenek, és valószínűleg nagy bizalom, kezdeti lelkesedés volt a szívükben. Így érezzük sokszor mi is magunkat, amikor úgy érezzük heteken vagy hónapokon keresztül, hogy na, minden rendben megy az életemben, de jó, nagyon jól érzem magam, minden a helyén megy. Biztosan semmi baj nem történhet velem. Így érezzük sokszor magunkat, mert bizony a jót, jó eseményeket az emberek hajlamosak megszokni. Tehát a nép a pusztában ment. Aztán történt valami, amely elindította a bizalmatlanságot. A bizalmatlanságot Isten felé. Nem volt ivóvizük. Hogyha belegondolunk, akkor első nap valószínűleg még ez meg sem kottyan nekik. Biztosan voltak tartalékaik, és úgy vágtak neki ennek a hosszú útnak a pusztában. Estére lehet, hogy szomjasan feküdtek le, de reggel ugyanígy keltek, mégis reménységgel a szívükben, hogy hát ha jobb lesz majd a második napon. De azután tudjuk, hogy a második nap is úgy aludtak el, hogy nem volt víz, nem volt ivóvíz, nem találtak sehol olyan forrást, ahol feltöltekezhettek volna. Harmadik nap viszont már úgy indulhattak el reggel, hogy teljesen megtörtek. Valószínűleg elvesztették a reményüket. És a kezdeti lelkesedésből kezdtek a reménytelenségbe fordulni át. Azon is gondolkozhattak ekkor, hogy hogyan lesz tovább, mi lesz most velünk. Így mentek tovább Súr pusztájában, miközben ezen a harmadik napon már egyre több panasz, egyre több konfliktus üthette fel a fejét a nép között. Mert amikor valaki ideges, valaki feszült, akkor ez történik, valószínűleg több összeszólalkozás is történt itt. De azután felcsillant egy reménysugár. Azt olvassuk, hogy elérkeztek erre a helyre, amit később Márának neveztek el, akkor még ugye nem volt neve, mert ők nevezték el így, és ott láttak vizet csillogni, és el tudom képzelni, hogy harmadik nap után már szinte rohantak oda ehhez a csillogó vízhez, hogy végre igyanak, vagy feltöltsék a dolgaikat. És utána hamar kiderült, hogy a víz ihatatlan. Keserű és rossz, ahogyan a neve is mondja, hogy erről nevezték el a helyet, mert a mára az azt jelenti, hogy keserűség. És ez a keserűség szó, ez máshol is előjön a Szentírásban, elég fontos helyen, Rut könyvében, amikor is Naomi, Rut anyósa, így nevezi magát, miután elvesztette a férjét, elvesztette a fiait, tehát elvesztett mindent, ami fontos volt számára. Ezt így olvassuk, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Megkeserített, elhagyott, cserben hagyott a mindenható. Ez a bizalmatlanság. Valami ilyesmit érezhetett a nép is ebben a pillanatban, hogy ott volt valami, ami reménységet adott, és még abban is csalódniuk kellett. És utána azt olvassuk, hogy a nép Mózes ellen panaszkodni, zúgolódni kezdett. És biztosan mellé gondolták, hogy hát erre szabadított ki bennünket Isten a fogságból, ezért jöttünk el Egyiptomból. És ugye tudjuk, hogy ezt többször is felemlegetik, bármikor amilyen panaszuk van a pusztai vándorlás során, akkor visszaemlegetik az egyiptomi húsos fazekakat. Tehát ez lenne a szabadság, ezért vezetett el bennünket Isten idáig. És mi is, mai napokban is, Isten követőiként, Krisztus követőiként sokszor ugyanígy érzünk. Ugyanígy el tudjuk veszíteni a bizalmunkat. Főleg akkor, amikor egy váratlan, hirtelen rossz dolog történik velünk. Minden jól megy, addig úgy érezzük, hogy Isten a tenyerén hordoz bennünket, azután hirtelen történik valami, és nem értjük, hogy hogyan történhet velünk ez. Hiszen Isten gyermekei vagyunk. Miért pont velünk történik meg? Miért nem másokkal? Ott van egy csomó ismerősünk, aki nem hisz. Elgondolkozunk azon is, hogy hogyan szenvedhet egyáltalán Krisztus gyermeke hiányt itt a Földön. És biztos átértétek ti is már azt, testvéreim, hogy Isten kezébe helyeztétek az életeteket, a heteteket, vagy a napotokat, és mondjuk békességet kértetek tőle, hogy otthon vagy munkahelyen legyen békesség. És amikor odaértetek, akkor pont, hogy békétlenség fogadott, és úgy éreztétek, mintha ez az ima nem talált volna meghallgattatásra. Lehet, hogy azt is átéltük már, hogy Istenbe helyeztük a bizalmunkat, és siker helyett folyamatos kudarc és sikertelenség ér bennünket az életben, vagy a munkánk során, vagy akár az iskolában. Nem jön össze semmi. És tudjuk azt, hogy ahogyan a fáraó fogságából kimentette Isten a népet, úgy bennünket is kimentett a halál fogságából, Jézus Krisztus által. De hogyha Jézus megmentett a haláltól, és egy ilyen hatalmas nagy tettet vitt véghez Isten, akkor miért van még a Földön olyan, hogy egyáltalán hiányt szenvedünk? Miért fájdalmas egy csomó dolog még ma is? Miért kell nélkülöznünk? Mi is sokszor ugyanezt érezzük, mint a nép. Ha rossz történik velünk, akkor zúgolódunk és panaszkodunk. Ezek a kérdések Izrael népétől és tőlünk is ilyenkor jogosak. Könnyű azt gondolni, hogy amikor minden jól megy, hogy amikor megtér az ember, vagy amikor tényleg Krisztus útjára lép, olyan hamis elképzeléseink támadhatnak, hogy innentől minden csak jobb lehet. Innentől minden csak könnyen fog menni, simán. Semmilyen baj nem fog bennünket érni. Ilyenkor, amikor jó dolog történik velünk, azt már magától értetődőnek értjük, mert persze, hát ez alap, hiszen bízok Istenben. És közben rájövünk, hogy pont az ellenkezője történik. Mert amikor rálépünk Jézus követésének az útjára, amikor átéljük az Isten által nyújtott szabadságot, akkor pont, hogy az ellenkező történik. Ez egy rögös út, ez egy nagyon keskeny út. Sokkal több nehézség jön ilyenkor. Sokkal több nehézség, amelyek megpróbálnak bennünket. És ilyenkor jövünk rá, hogy attól még, mert keresztények lettünk, attól még, mert úgymond van már megváltás tudatunk, nem oldódik meg minden konfliktusunk egy varázsütésre. Rájövünk arra is, hogy tudunk a parancsolatokról, tudunk azokról, amiket Jézus is mondott, hogy mindenkit szeressünk, és közben arra is rájövünk, hogy ez nagyon nehéz, nem megy, nem tudunk mindenkit ugyanúgy szeretni. És rájövünk a legfontosabb dologra is, arra, hogy attól még, mert keresztények lettünk, egyáltalán nem vagyunk tökéletesek. Sőt, innen kezdődik még csak az utunk. Tehát az Isten által adott szabadság, amelyet Jézus Krisztusban élhetünk mi meg, az ő követésében, ez egy keskeny, rögös és nehéz út. És ilyenkor nagyon sok tényezővel kell megharcolnunk a világgal, lélekben más emberekkel, és önmagunkkal is. És talán az utóbbi a legnehezebb, hogy azért, hogy rajta maradjak az Isten által kijelölt úton az életben, a helyes úton, hogy önmagamat le tudjam győzni. A hiány, a fájdalom, a kudarc az jelen van most is a világban, azokat nem törölte még el Isten, viszont Isten jelen van közöttünk, csak nem úgy, ahogyan a nép hitte. Nem úgy, hogy semmilyen bántódás, semmilyen fájdalom nem ér minket soha többet, miután őt követjük. Megnéztük hát, hogy mi is volt ez a nehézség, amely a nép életében keletkezett. Hogy mi is okozta a bizalmatlanságot Isten felé. Pedig Isten küldte a segítséget, elküldte azt, de nem éppen úgy, ahogyan ők várták volna, és nem éppen akkor, amikor várták volna. Csak a nép volt türelmetlen. Amíg Izrael népe, akiket már megszabadított Isten, egy csomó csodát tett velük, ők elfordultak Istentől, csak panaszkodtak, zúgolódtak, panaszkodtak Mózesnek is, addig egy darab ember Isten felé fordult segítségért, Mózes. És Isten mutatott is neki kiutat. Megmutatott neki egy fát, azt írja a Szentírás, amelyet, hogyha beledobtak már a vizeibe, akkor azok megtisztultak és ihatóvá váltak. És így is történt, Isten ismételten sokat gyára megmentette a népnek az életét a szomjhaláltól. Meg is tették, beledobták azt a fát a vízbe, és innentől édessé és ihatóvá vált ez a víz. Bűnös ember elfordul Istentől, Isten mégis küld valamit, ami megmenti az ő életét. Ismerősen hangzik, ugye? Ez a kép, ez többször is előjön a Szentírásban. Egy ilyen életet adó fának a képe. Ezt erről több helyen is olvashatunk. Rögtön akár a Teremtés könyvében, a Szentírás elején és a végén, a Jelenések könyvében. Ott van az élet fája, amely paradicsomba van, amelyről aki eszik az ő terméséből, az soha nem hal meg. Viszont csak azok ehetnek arról, akik Isten közelségében vannak. Ugyanígy fából készült Noé bárkája, amelyet valószínűleg legtöbben már ismerünk, hittanórán ezt tanuljuk, és az is ugyanezt a célt szolgálta. Megmentette az életet, hogy Isten újat tudjon vele kezdeni. És van még egy nagyon fontos fából készült dolog is, amely megváltoztatta mi életünket is. Mert fából készült az a keresztfa is, amelyen Isten Jézust bemutatta tökéletes áldozatként a bűneinkért. Ezen a keresztfán adta az ő drága életét értünk, a mi bűneinkért, és az ő feltámadása által pedig visszakerülhetünk Isten közelségébe, ahol újra ismételten részesülhetünk az élet fájának a terméséből. Tehát az igében olvasott fa, amelyet kivágtak, amelyet beledobtak ebbe a vízbe, és általa meggyógyult a víz, megmenekült a nép élete. Ez egy gyönyörű, szép ószövetségi előképe Jézus Krisztus értünk hozott áldozatának. Annak a Jézusnak, akinek jövő héttől advent vasárnapjain az eljövetelére emlékezünk. Láttuk azt is, hogy hogyan is tett csodát Isten, hogyan mentette meg a nép életét, milyen csodálatos módon. De sokan ezt az ige szakaszt csak eddig ismerik, ha egyáltalán hallottunk róla, pedig folytatódik még tovább is. Nagyon fontos dolgok hangzanak el a következőképpen. Hogyha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül, a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsájtottam. Ezt ugye Isten üzente a népnek. De miről is lehet itt szó összefoglalva? Most szabadult meg a nép, és erre szabadságban kapnak rendelkezéseket, kapnak feladatokat, amelyeket be kell tartani. És ezt nevezzük szabadságnak? Ez van a szabadság fogalma alatt? Ilyesmi gondolatok megfordulhattak talán a név fejében is, amikor erre kaptak parancsot, hogy tartsák meg a rendelkezéseket, és akkor Isten nem bocsájt rájuk olyan csapásokat, amelyet Egyiptom kapott. És ez még, hogyha egy picit túl gondoljuk, akkor még fenyegetően is hangzik. Vagy így is hangzik, hogy ha engedelmeskedsz, akkor nem lesz baj. Persze tudjuk, hogy ezek helytelen felfogásai mindennek a résznek itt. Mert fontos, hogy hogyan is tegyük fel helyesen ezt a kérdést, hogy mi is ez a szabadság, hogy mire szabadított meg, miért szabadított meg Isten bennünket a halálból, ahogyan a népet is a fáraótól. Önmagának, az ő saját részére elkülönített bennünket, saját részére szabadított meg bennünket a halálból. A szabadság nem azt jelenti, ez a szó, hogy onnantól akkor bármit tehetek, mehetek a saját fejem után, és majd lesz, ami lesz, hanem azt jelenti, hogy a halál uralmából átkerültem egy másik királyság uralma alá, amely sokkal nagyobb attól, amely legyőzte azt, Isten királyságának az uralma alá. Jó az élet urának a királyságához tartozni, és ezért fontos az, hogy ezeket a parancsolatokat, ezeket az intéseket, amit itt Isten megkövetelt, várt a néptől, hogy ezeket megtartsuk. Nem azért mondja ezeket, mert ilyen ítélkező lenne, hanem pont ellenkezőleg azért, mert szeret bennünket. Szeretné a mi életünket, a te életedet is, testvérem, helyes mederben tartani. Tudja, hogy mi a jó nekünk. Mert mi szeretnénk egy olyan Istent, aki mindig ott van, amikor baj van, mindig lehet hozzá fordulni, hogyha valamire szükségünk van, de vajon el tudunk-e fogadni egy olyan Istent, aki azt várja el tőlünk, arra hív bennünket, hogy engedelmesen szolgáljunk neki, engedelmeskedjünk az ő szavának. Engedelmesség és szeretet. Ez a két szó olyan, mintha teljesen ellentétben állnának egymással. Közben pedig nagyon is erős kapcsolat van köztük, és ezt Jézus szavai meg is erősítik. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Tehát azzal kezdődik minden, hogy Jézus előbb szeretett bennünket. De mi, az ő követői ma is, hogyan maradhatunk meg az ő szeretetében? Tehát hogyan maradhatunk meg a helyes úton, Krisztus útján? És erre is választ ad Jézus. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait. Tehát ebben a két részben, az új szövetség és az ószövetség részben Isten és Jézus ugyanazt mondják. Úgy tudsz megmaradni az élet útján, gyermekem, hogyha rám hallgatsz. Mert úgy tűnhet, hogy az engedelmesség és a szeretet között semmilyen kapcsolat nincsen, de igenis van. Mert hogyha belegondolunk, mi másképpen fogadunk szót, vagy engedelmeskedünk Krisztusnak. Nem például úgy, hogy a fogunkat kell húzni, vagy csikorgatjuk a fogunkat, mert nem akarjuk megtenni. Mert úgy gondoljuk, hogy hát ezt muszáj, csak azért engedelmeskedek neked, Krisztusom. Nem is azért, mert félünk, hogy mi lesz a következménye. Hogy mi lesz, hogyha nem hallgatunk rá, jaj, akkor elkárhozunk, akkor inkább hallgatunk rá. Hanem pont ellenkezőleg, azért hallgatunk rá, mert ő szeret bennünket. Szeret bennünket, és mi pedig megbízunk benne, ahogyan a szüleinkben is megbízunk. Az engedelmesség mindig a bizalomnak a kérdése, és ezt tette próbára Isten akkor a nép körében is ott a pusztában. Ezért is olvassuk, hogy ott tette őket próbára. És azért is tudjuk, hogy ez egy próba volt, mert az ige szakasz vége fele olvassuk, hogy már közel lett volna ez az Élim nevű oázis, ahol van víz, ráadásul 12 forrása lett volna, mind a 12 törzsnek elég lett volna, tehát bőséggel ott lett volna minden, ott lett volna a megoldás, csak a nép volt türelmetlen. Ma is bennünket is megpróbál Isten. Bízol-e benne? Szereted-e annyira, hogy megbíz benne, még a legnehezebb helyzetekben is? És az, hogy Isten jót akar, azt Jézus azzal is megerősíti, hogy azt mondja, ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé váljon. Mert amíg Jézus itt köztünk járt, addig neki nem voltak ilyen tévképzetei, hogy aki Isten útján jár, azzal semmilyen rossz nem történik. Nem gondolt ilyenre, hogy akkor vele nem történhet semmilyen baj. Viszont egy valamit átélt Isten követésében, az örömöt. És ezt az örömöt szeretné, hogy mi is átéljük, és magunkkal vigyük a szívünkbe. És még egy dologról is olvasunk. Akkor nem bocsájtok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsájtottam. Ez az igerész, ez itt talán első olvasása félreérthetően hangozhat. Olyasminek hangzik, mintha egy fenyegetés lenne, hogyha nem hallgatsz rám, akkor úgy megbüntetlek 10 csapással, mint az egyiptomiakat. No, de nem erről van szó. Nagyon egyszerű itt, hogy miről is van szó. Hogyha nem azon az úton mész, amelyet én kijelöltem számodra, akkor bizony meg fogsz sérülni. Mint azok a korlátok, amelyek a kisbabáknak vannak az ágyai körött, hogy megvédjék. Csak a mi korlátaink olyanok, hogy mi át tudjuk ezeket lépni, bármikor. De mégis ott vannak, és azt üzeni ezzel Isten, hogy ezen belül van a biztonság, ezen belül van az élet. De hogyha ezt átléped, akkor onnantól meg fogsz sérülni. Meg fogsz bántani másokat. Pusztában Izrael népének a bizalma megrendült. És akkor sebeket kaptak. És valószínűleg ők is sebeket okoztak másoknak. Zúgolódtak és panaszkodtak. És nem is utoljára, mert tudjuk, hogy ez a csodatétel után nem az van, hogy utána a nép végig engedelmeskedik Istennek. Nagyon sokszor lejátszódik ez újra és újra a történelem folyamán. Akárcsak ma is. Mert hányszor van ma is, hogy mi nem tudunk megbízni Istenben, amikor valamilyen nehézség van. Milyen sokszor van az, hogy nem tudunk megbízni Istenben, nem hallgatunk rá, és mondjuk őrizgetünk, dédelgetünk a szívünkben egy olyan keserűséget, amelyet nem tudunk eldobni. Például egy megbocsájtást. Nem tudunk megbocsájtani valakinek. Nem bízunk meg Istenben. Például a jövőnket illetően. És akkor csak megyünk a fejünk után, és elrontunk mindent, utána meg csodálkozunk. Nem bízunk meg Istenben, és ennek hatására a hitünk is elgyengül. Bármilyen kis nehézség adódik, akkor elfordulunk Istentől, és azt csináljuk, mint ez a nép. Nem azt, amit Mózes. Nem bízunk benne, és így megsebzünk másokat, és mi is sebesüléseket kapunk. De Isten ma is azt üzeni nekünk, amellyel az ige szakasz véget ér. Én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Isten Jézus Krisztus által megtisztított bennünket is a bűneinknek a következményétől, a haláltól. Nem azért küldi az ő parancsolatait, nem azért szeretné, nem azért hív arra, hogy engedelmeskedjünk neki, mert elítélne bennünket, hanem azért, mert szeret. engedelmeskedjünk hát ennek a gondoskodó Istennek, és bízzunk benne, legyen bármilyen nehéz is az életünk. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre felelve énekeljük az új énekeskönyvből a 778-as számú éneket, amely a barna énekeskönyvben a 605-ös számú, és a barna énekeskönyvben található meg mindhárom versszaka. Tehát mindhárom versszakával énekeljük. Első sora így kezdődik, mint szarvas hűs vízforrásra.
Mint szarvas hűs víz forrásra, úgy szomjazik lelkem rá. Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzá. Pajzsod ő és támaszod, bízz az Úrban, mert karja megszabadít, hálával áldozol.
Színezüst vagy szín arany, ami kincs nekem, mit sem ér. Benne látom minden örömet, te vagy az égi fény.
Mit süggetsz elél lelkem, hisz pajzsod ő és támaszod. Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, hálával áldozol. Hű barátom, hű testvérem, királyom és Istenem. Minden másnál jobban ohajtalak, mindenem vagy nekem. Miért süggetsz elél lelkem, hisz pajzsod ő és támaszod. Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, s hálával áldozol.
Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megszabadítottál bennünket is. Köszönjük, hogy megszabadítottál bennünket a legnagyobb hatalom uralma alól, a halál uralma alól. Köszönjük, hogy elküldted Krisztust, aki a keresztfán az életét értünk áldozta. De nem maradt ott, hanem feltámadt, és így ismét eljuthatunk az örök élethez általa. Drága Urunk, köszönjük, hogy a bizalmunkat beléd fektethetjük, mert benne tényleg meg lehet bízni. És ne haragudj ránk, és bocsáss meg nekünk, amikor mégis sokszor elgyengülünk a nehézségek láttán. Sokszor nem bízunk benned, vagy nem elég erős a hitünk. Kérünk, Urunk, hogy ebben is tudjunk fejlődni, hogy egyre közelebb tudjunk kerülni hozzád, hogy egyre jobban tudjunk rád figyelni, és türelmesek lenni, várni a te csodáidra. Köszönjük, Urunk, hogy ma is együtt lehettünk itt a te házadban. Kérünk, Urunk, hogy áld meg azokat is, akik nem lehetnek itt most. Áld meg azokat a testvéreket, akik betegek, akik kórházban vannak. Eléd hozok különösképpen egy ifis fiatalt, aki most kórházban van, és rajta segíts, kérünk, Urunk, a te gyógyító erőddel. Kérünk, Urunk, hogy azok mellett is légy, akik a gyásztól elcsüggettek, és te erősítsd meg őket. És kérünk, Istenünk, hogy áld meg mindazokat, akik a gyülekezet épülésére szolgálnak, áld meg azokat a szolgáló testvéreket, akik mindig nap mint nap azért tesznek, hogy mi itt tudjunk most lenni. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg a gyülekezet lelkipásztorát és családját, és te légy a mi őriző pásztorunk. Jézus Krisztusért hallgass meg mindannyiunknak egy csendben elmondott imádságát. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod az imáinkat. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ked kísértésbe, ezt szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba, elénekelve a himnuszt, mely a 641-es számú ének az új énekeskönyvben. Majd úgy fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a Jézus Krisztusnak az ismeretében. Övé a dicsőség most és mindenkor. Amen.
Amen.
Gyülekezet, foglalja el a helyét, és záró énekünknek énekeljük az új énekes könyvünkben a 832-es számú éneket. Ó Sion, ébredj, törzsd be küldetésed. És ez a régi énekes könyvben a 397-es számú ének.
Sion ébre, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel, mert nem hagyasz, ki népeket teremtett, senkit sem ében bűnben veszni el. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett. Lásd, millióknak lelke megkötözve, rabláncként hordoz sötét bűnöket. Nincs kitől hallja megváltónk keresztje, míg gazdag élet kutya lett neked. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett.